Littler Jákos, a Magyar Turizmus ZRT elnöke, az Inforádió Arénájának vendége. Tudják-e most, hogy a turizmusban mekkora a szürke és a fekete gazdaság aránya?
Nincsen erről igazából számításunk. Nem, ezt nem tudjuk, tehát én igazából erről
blöffölhetnék. Mint megérzése? Van erre?
Én úgy gondolom, hogy talán olyan 10% körülre, mondjuk 10-15%
közöttére gondolom. Az átlagos fekete gazdasági arányhoz képest.
Nem hiszem, hogy annyira rossz igazából. Ma már a mi szakmánkban igazából majdnem mindenki számlát kér és számlát kap. És
minél nagyobb, annál inkább?
Annál inkább. Hitelkártyával fizetnek. Ugye a hitelkártya fizetése az kényszeríti a szolgáltatókat arra, hiszen dokument van arról, hogy milyen forgalom van.
Gondolom az üdülési csekk elfogadása.
Az üdülési csekk az rendkívül óriási segítség volt ebben a vonatkozásban, hogy transzparens módon fehérítette az egészet. Egyébként fehérítette az úgynevezett felszolgálási díj is, amit most már 3-4 éve alkalmaznak az éttermekben. Most éppen azt halljuk, hogy éppen ezt a úgynevezett felszolgálási díjat meg fogják szüntetni.
Tehát az a felszolgálási díj, ami rajta van a számlán, hogy mennyi volt a szervizdíj.
Mennyi volt a szervizdíj, igen.
Az üdülési csekk és az egyéb üdülési kedvezmények szigorúbb szabályai, ezek milyen hatással lesznek? Mert tanulmányok vannak erről, de ezeket vitatják.
Hát először is azt szeretném mondani, hogy hála Istennek ebben az évben nem adóztatják az üdülési csekket, és azt halljuk, hogy körülbelül 25-30%-kal több üdülési csekket adtak el az idén, úgyhogy reméljük, hogy a hazai lakosság nem hagyja a zsebében ezeket a csekkeket, hanem maximálisan felhasználja. Az eredeti elképzelésekhez képest azért jelentősen csökkent a kafetéria adó, azt hiszem 25% lesz jövőre, induláskor 50% fölötti kulcsról hallottunk és olvastunk. Ugye ez a döntés azt hiszem a múlt héten történt meg. Nekem nincsen közvetlen információm arról, hogy ez milyen mértékig fogja csökkenteni a forgalmat. Nyilván ez attól is függ, hogy a magyar vállalatok, a vállalkozók cégének a nyereségessége hogyan alakul, hogy mennyire tudja megengedni magának a cég azt, hogy megemelje a bruttó összeget, amit a dolgozónak nyaralásra ad, vagy pedig az általa fizetendő adót levonja. Tehát nem 70 000 forint értékű csekket ad a dolgozóinak, hanem esetleg, ne adj Isten, 50 000 forintot. Ezt még nem látjuk.
De ez mind a kettő egy pozitív forgatókönyv volna, van egy negatív forgatókönyv is, amikor azt mondja a vállalat, hogy nem adok, nem állok úgy.
Ez az adótól független lépés.
Ez a gazdaságtól függ.
Ez a vállalat gazdasági helyzetétől függ. Azért Magyarországon ma már általános az, hogy a sikeres vállalatoknak azért fontos az, hogy a dolgozói munkatársai elégedettek legyenek, és a dolgozói elégedettség jelentős javításának jelentős eszköze az üdülési csekk. Tehát itt inkább nem a forgalom megszűnésében számítok, hanem arra számítok, hogy esetleg a forgalom csökkenhet.
Mondta az előbb, hogy a vendégcentrikus hozzáálláson azért még mindig van mit fejleszteni Magyarországon. Konkrétan mire gondol?
Hát sok mindenre gondolok. Az, hogyha önnel együtt én mondjuk itt az utcán sétálok, és szerencsétlenkedik a turista itt a Calvin tér környékén, hogy segítsek neki, hogy jut el például a szállodába. Tehát udvariasak, kedvesek legyünk, mosolygósak, vendégszeretők legyünk, ez vonatkozik Milánk, mint állampolgára is, és a szolgáltatásainkat úgy alakítsuk, szolgáltatók, hogy a vendég, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak a szállodáink, éttermeink, amit keresnek a vendégek, tehát ne régi módi legyen, korszerű legyen, és természetesen maximálisan tisztességesek legyünk, tehát a publikált árakat, árakon való szolgáltatást fizetessünk a vendéggel. A szállodában, étteremben, taxiban, és így tovább.
De ez még mindig ilyen probléma? Azt tudom, hogy szezonálisan mindig fölmerül, és akkor
nem nagy probléma, nem nagy probléma, de kérdéssel mindenképpen szükséges foglalkozunk, és jobb, hogyha mi foglalkozunk, mint hogyha mások foglalkoznak ezzel.
Kell a magyar vendéglátásban, a gasztronómia szegmensében fejlődnünk valamit? Sokan azt mondják, hogy elment mellettünk a világ.
Nem ment el mellettünk a világ, csak azok, akik a modern gasztronómiának a hívei, a globalizált gasztronómiának, amit Franciaországban, Amerikában és Angliában megkap az ember, akik nagyon tehetséges emberek, ők most jóval hangosabbak, és mondják azt, hogy hogyan kell fejleszteni a konyhát, és az ő észrevételei teljesen jogosak, legyen jobb a magyar nyersanyag, könnyebb legyen a konyha, szebben tálaljunk, ezek mind nagyon jó javaslatok.
Most hagyj álljak meg a nyersanyagnál, szóval legyen jobb a magyar nyersanyag. A jó nyersanyag az drágább, ez törvényszerű nyilván. Honnan lesz pénzünk, ha nincs, vagy csökken a fizetőképes kereslet a drágább nyersanyagért?
A kérdés azért rossz, elnézést kérek, mert azt olvassuk és halljuk a szaklapokba, hogy a nagyon sikeres csúcsgasztronómiának nyújtó éttermek nem Magyarországon, hanem Ausztriába szerzik be nyersanyagaikat.
De ők azért szerzik meg, bocsánat, a közvágók, mert ott be tudják szerezni azt a minőségi nyersanyagot, amiről úgy gondolják, hogy itt nem tudják beszerezni.
Ebben is van igazság, ebben a vonatkozásban kezdeményeztünk találkozókat a mezőgazdaság szereplőivel, és felvázoltuk nekik azt, hogy a magyar vendéglátás milyen klientúra lehetne a mezőgazdaságnak. Nagyon gyakran egyébként a magyar nyersanyagot az éttermek Bécsben veszik meg, és nem pedig Magyarországon, hiszen nagyon sok mindent sikerül a magyar mezőgazdaságnak külföldre is exportálni.
Ha a nyersanyagokkal egyszer rendben leszünk, akkor utána mit kell csinálni a magyar gasztronómiában? Hogy az, szóval jó legyen nekünk is,
javítsuk
meg mindenki másnak, mert az ízlésünk nem ugyanaz.
Igen, de nem szabad a nemzeti hagyományainkat feladni. Ha mi magyarok olyanok akarunk lenni, mint amelyek az amerikai, hogy elmezünk New Yorkban Madison Avenue-ra, és ugyanazt a ruhát hordjuk, és ugyanazt a ételt esszük, akkor elveszük az identitásunkat. Tehát nekünk meg kell tartani a magyar kultúrát, meg kell tartani a zenét, nem kell szégyelnünk a cigán zenénken sem, és nem kell szégyelnünk a magyar gasztronómia hagyományokat, a magyar nemzeti gasztronómiát, hanem meg kell őriznünk. Én azt mondom, hogy mind a kettőre szükség van, tehát a magyar konyhára szükség van, és a világban nagyon népszerű a nemzetközi konyha és a nemzetközi trendek, és ma már van egy olyan fiatal séf gárda, akik tudják követni, mind jobban tudják követni a nemzetközi trendeket. Tehát a kettőt nem egymással szembe kell állítani. A másik, hogy a további javulás érdekében a gasztronómiai oktatásunkat meg kell újítani, valóban a modern dolgokat kevésbé tanítják, hanem csak a hagyományos és a régi dolgokat tanítják a szakácstanulóknak, és ebben azt hiszem az oktatás javítása az nagyon fontos, és a vendéglátás szereplőinek szükséges, hogy közösen kialakítsanak egy új stratégiát a következő évtizedek vendéglátására.
Balaton, mindig kell beszélnünk a Balatonról, mert nagy kincse az országnak, és egy friss felmérés szerint, ezt önök közölték, nem tudom már, valamikor az év első negyedévében, emelkedett a Balaton népszerűsége az utóbbi 4 évben, de azért vannak még problémák. Ezek a szokásos problémák, az árszínvonal ingadozó volt a strandok.
Nem baj, hogy ingadozik az árszínvonal.
Úgy fogalmaztak, hogy hektikus. Magyarán ez valami olyasmi.
Kereslet kínálat hatására, ezt hozzá kell nekünk szokni ahhoz. Hát persze, hogy jó. Ha kevesebb a pénzem, akkor megnézem, hogy melyik hétvégén van, amikor kisebb a foglaltsága a szállodának, akkor olcsóbb árat ad. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Ez valószínűleg a strandi lángosra szoktak gondolni ilyenkor az emberek, amikor azt mondják, hogy tegnap még 700 volt, ma, amikor eső van, meg csak 300. Szokjunk hát hozzá, hogy ilyen a piac?
Nyilván vannak ilyen extrém esetek, de én ilyenre nem hallottam. Én a hektikusságot a szállodákra gondoltam elsősorban. Hihetetlen sokat fejlődött a Balaton. Hát egyrészt önmagában a Balatonnak a vízminősége kiváló, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Mind jobban javítják a környezetet. Lehet látni azt, hogy a strandok mennyivel jobb állapotban vannak manapság. A Balaton mennyivel megfizethetőbb. Tehát igazából ez a bizonyos lángos és egyebek, ezeknek az árai is azért csökkentek az elmúlt években, mert ezek a szolgáltatók igazából a magas árak és a kereslet csökkenése miatt tönkrementek. Tehát én a magam részéről jelentős javulást látok a balatoni szolgáltatások minőségében, és a szolgáltatások komplexitásában. Ma már nem csak fürdünk a Balaton partján, és kimegyünk reggel a strandra, és estig ott vagyunk, hanem a strandon vásárolhatunk különböző szolgáltatásokat, de szélesebb a kínálat, tehát több több kirándulást ajánlunk, a Balaton környékére kulturális eseményt ajánlunk. Az elmúlt 15 évben kialakult a gyógyszállodáknak és a wellness szállodáknak a sokasága.
De ez még mindig úgy van, az évelején hallottam, vagy talán tavaly évre vonatkozó szezonból, hogy amikor háromnapos eső volt, akkor a kempingekből az emberek 40%-a hazament.
Egész világban ez így van sajnos.
De nem az volna jó, hogyha nem hazamenne, hanem lenne még valami program.
Nagyon sok program van. Nagyon sok program van. Idén egyébként félelmetes mennyi program van a Balatonon, de az az ember, aki lemegy a kempingbe és arra számít, hogy három napig a plázsra kifekszik, azt nem biztos, hogy egy sümegi várral mondjuk mi boldoggá tudjuk tenni, pedig az egy fantasztikus
helyzet. Ha mondjuk tud kerékpár bérelni, akkor már lehet, hogy boldoggá tudja
tenni. Tud kerékpár.
Én 2 éve bicikliztem körbe a Balatont, és nem voltam maradéktalanul elégedett a kerékpár út minőségével. Főleg ott, ahol a házak mellett vezet, mert ott könnyű elütni a gyalogost, aki éppen kilép, és azért nagy pofon jár.
Ezzel nem tudok vitatkozni. Ez így igaz.
Lehet ezzel valamit kezdeni? Ugye néha van olyan hely, ahol nem, mert fizikailag nincs hová tenni, csak de valamit ki kell.
Én azt hiszem, most éppen voltam múlt héten, azt hiszem egy 20 ezer részvevőre, azt hiszem Balaton Bike-nak hívták el rendezvényt. Ezen azt hiszem folyamatosan lehet javítani, és ebben az ottani turizmus szereplője, főként az önkormányzatoknak kell az utakat javítani, és természetesen karban tartani.
Ezt komolyan gondolják? Mert olvastam egy olyat is, hogy azért, amikor nincs olyan nagyon jó idő, akkor a kerékpárosok menthetik meg a balatoni szezonokat.
Ezt én is olvastam.
Tudnak biciklizni szemerkélő esetben.
Ezt én is olvastam, már nem tudom, hogy a kerékpáros az mennyi pénzt költ. Tehát nem hiszem, hogy ők meg fogják menteni igazából, ha meg kell menteni a balatoni turizmust.
Valahol este aludni.
Hát igen, mondjuk reméljük, hogy nem a háti táskájából fogyasztja a szendvicsét, bár azt sem rossz dolog, az ember elkészíti a saját szendvicsét, de nem hiszem. Tehát ez egy jó szándékú, de eltúlzott vélemény az, hogy a biciklisták majd meg fogják menteni a Balatont. A Balatont úgy gondolom a hazai vendégek fogják megmenteni, és idén arra számítunk, hogy a korábban említett növekvő számú üdülési csekket a hazai lakosság jelentős mértékben felhasználja, és azt látjuk, hogy szlovákok, lengyelek, románok, és hála Istennek mostanság az osztrákok is újra felfedezik a Balatont, és az ő aktív jelenlétükre számítunk.
Ők azért fedezik fel a Balatont, mert kevesebb a pénzük, vagy azért, mert már voltak mindenhol máshol?
Hát nem kérdeztük meg őket. Én azt hiszem, ennek a kombinációja. Tehát azért keresik fel, mert az árértékarány jó Magyarországon és a Balatonon, és a promóció, igen erőteljes promóciót folytattunk ezekben az országokban, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy érdemes ide jönni a Balatonra, és plusz még a szolgáltatók olyan ajánlatokat, vagy olyan csomagokat kínálnak, ami a számukra vonzó.
Milyen más területeken érdemes még a turizmus fejlesztésébe gondolkodni Magyarországon? Mondjuk a Tiszatót ide nem véve, mert azt látom, hogy azon mindenki nagyon dolgozik.
Hát halljuk a Pécs környéki fejlesztéseket, ott vannak kisebb-nagyobb szállodafejlesztések. Ugye Nyugat-Magyarországon nagyon szépen megvalósultak a gyógy és a wellness szállodák. Ma már Magyarországon 52 gyógyszálloda van és 84 wellness szálloda. Tudjuk azt, hogy például Debrecen és környékén milyen fantasztikus fejlesztések voltak, szállodák és attrakciófejlesztések. Tudjuk azt, hogy erőteljes gyógyfürdő program finanszírozások vannak az ország különböző területein. Úgyhogy azt hiszem érdemes régióra végignézni, minden régió meghatározta a fejlesztési programjában a saját prioritásait, hogy hol ki mit kíván fejleszteni. Én nagyon üdvözlöm az attrakciófejlesztést, pontosan az ön által is említett esős példára hivatkozva, hogy esőben is és jó időben is legyen minél több program és attrakció, amiért érdemes abba a régióba elmenni, és ami az ottani szolgáltatóknak nagyon fontos, hogy ott is maradjanak a vendégek. Hát évekkel ezelőtt nem lehetett Tokaj és környékén például szállást kapni, most pedig bizony gyönyörű szállodák létesültek például ott is. Korábban Miskolcról nem beszéltünk, mint turista célpontról, ma már hallunk Kosonya Fesztiválról, hallunk Opera Fesztiválról, mondjuk Egerről beszélni, az mondjuk Köszönnek számít, hiszen régen is jártunk igazából Egerre, de már Közép-Magyarországon, Velencei-tó környékén is most éppen nem régen csodálatos szálloda nyílt Velencén, úgyhogy az egész országban én úgy gondolom, hogy elég sok turisztikai célú fejlesztés történt.
Mennyi fantáziát lát a országhatárokon átnyúló régiós együttműködésekben?
Ezt én nagyon fontosnak tartom, és hála Istennek ez működik, és tudom, hogy Észak-Magyarországon is működik. Nagyon például Pécs esetében én nagyon sokat számítok arra, itt most nem fejlesztésre gondolok, hanem például Pécs, mint európai kulturális főváros, az a déli és az északi kultúra találkozó helye lehet, és számítunk is arra, hogy akár Törökországból, vagy Szerbiából, Boszniából, Horvátországból nagyon sok látogató és turista idejövetelére számítunk. Én a magában a határokon átnyúló turizmus szervezésben nagyon hiszek, hiszen az Európai Uniónak pont az a lényege, hogy a határok megszűnnek, és lehet Sárospatakot, Nyíregyházát mondjuk Ungvárral összekötni, vagy éppen a Felvidékkel összekötni, és a turisták nagyon komolyan, a külföldiek ezt nagyon boldogan.
A határok nagyon jól átjárhatók, az egy nagy élmény, aki ezt gyerekkorában, meg fiatal gyerekkorában nem csinálta, igen, annak még mindig egy kicsit egy izgalmas élmény úgy átmenni, hogy senki nem szól rám, hogy lassabban kéne menni. De ahhoz meg kell szervezni, tehát akkor nekem a románokkal, a szlovákokkal, az ukránokkal együtt kell működnöm, hogy ne egymás elől vigyük el a vendéget, hanem mondjuk azt, hogy nálam is van, de a szomszédban is van. Menj arra is. Ez működik?
Különböző szervezetek keretében jelentős együttműködés van az egyes országok között, és helyi szinten, ugye a regionális marketing igazgatóságok szintjén ez igazából működik is. Egyébként nagyon sok esetben harmadik piacokon együttműködünk marketingben, például az osztrákokkal, szlovákokkal, csehekkel, például Kínában, Japánban, éppen az Egyesült Államokban közös promóciókat végzünk, hiszen a turista pontosan ugye nem csak Magyarországra jön, bár mi szeretnénk őt itt tartani, de úgy gondolkodunk, hogy valószínűleg csak akkor tudjuk őt két napra idehozni Magyarországra, vagy Budapestre, ha közösen ajánljuk Bécset, Pozsonyt és Prágát is.
Tehát nekik az már nem lépték egy amerikai turistának, hogy Budapestről Bécsbe is átrúzzan.
Nem.
A két városuk között nagyobb szokott lenni a távolság.
Igen, ez nekik nem probléma, és ez egy jó lehetőség, és különböző vásárokon mi együttműködünk Bécsben, minden év januárjában van egy nagy turisztikai vásár Bécsben, ahol ezek az országok, mindenki idehozza a törzsvevőit, meghívja, oda visszük Bécsbe, és együtt bemutatjuk a régiónak a kínálatát.
Mennyi reményt fűznek a keleti turistákhoz? Kína mindig nagyon divatos szokott lenni, és mindenki arra vár, hogy majd a kínaiak megmentik a világgazdaságot. Azt tudom, hogy Koreában nagyon dolgoztak az elmúlt időszakban.
Kínában még többet dolgozunk, ugye mondjuk a szerény kereteink ellenére Kínában egy nemzeti turisztikai képviseletet működtetünk, folyamatosan hívjuk ide az újságírókat, utazási irodákat, és a semmiből indult el a kínai beutazó forgalom, ebben az évben én már körülbelül 100 000 kínai vendégészakára, regisztrált vendégészakára számítok a turizmusban, ez egy óriási potenciál. Azt azért látni kell, hogy a kínai turisták, akik jelentős része még nem járt külföldön, ha először külföldre megy, akkor ázsiai országba megy, és a környező országokat látogatja meg.
Olyan, mint mi, ebből a szempontból mi igen, is szoktunk
igen,
csinálni.
Igen. Úgyhogy, tehát igazából mondjuk Vietnám, Szingapur, Malajzia, India, ezeket az országokat látogatják. Ha messzebbre mennek, a második útjuk nagyon gyakran Ausztrália, ezt egyébként láttuk a japánoknál is 20-30 évvel ezelőtt, és ezt követi igazából Európa. Úgyhogy a kínai az a turista, ahol a forgalmunk minden évben 10-20%-kal növekszik, és ennek nagyon nagy a potenciálja, de nem úgy, hogy egyik évről a másikra, ezt már megtanultuk, hogy 100%-kal növekedjem.
Csak a szállodában az emberek, a személyzet próbálgatja már a kínait egy kicsit?
Nem igazából szükséges. Annyiban nem szükséges, hogy nem fogunk tudni megtanulni kínaiul. A kínaiakkal mindenkor idegenvezetők és tolmácsok jönnek. Éppen tegnap előtt találkoztam 20 kínai utazási irodással, akik hihetetlenül érdeklődtek, és arról próbáltam őket meggyőzni a rövid prezentációmban, hogy Magyarország egy olyan változatos és szép ország, hogy ne két napra programozzák Magyarországot, hanem három napra. Tehát ez is nagyon fontos, hogy az országot vonzónak érezzék, és a kollégáink Budapest mellett megmutatták tegnap nekik a Balatont és Hévíz környékét is.
Úgyhogy azt kéne megtanulni kínaiul, hogy mit fog csinálni holnap után, hogy ezzel is tudjunk nekik segíteni, hogyha szembe találkozunk az utcán velük.
Hát így igaz, így igaz. Ők azért, ahogy a japán turisták is, ők azért szervezetten utaznak, tehát csoportosan, és szervezetten utaznak, busszal érkeznek, és azzal mennek, és ők nagyon fegyelmezetten végrehajtják a programjukat. Amikor a szervezettségüket elveszítik, az biztos valahol egy kaszinó környékén, hiszen tudjuk, hogy a kínaiak imádnak kaszinóba járni. De ez is növeli Magyarország turisztikai bevételeit, ami ugye egy évben már meghaladta a 4 milliárd eurót. Tehát igazából az ország számára a turizmusból származó bevételek rendkívül fontosak.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm szépen.